Őrkutyák civilben.
A szerkesztő műsorvezető, akit éppen hallanak, Husser József. 50 éve írták alá a Helsinki záróokmányt, Zádori Zsoltot, a Magyar Helsinki Bizottság Egyesület sajtósát kértük meg, hogy segítsen kibogozni, hogy miért történt, mi ez a Helsinki záróokmány, mi a tartalma, és hát mit üzen ma nekünk.
Igen, nagyon érdekes, hogy egy folyamat egy záróokmánnyal indult, tehát egy zárással, hogy ez a záróokmány azt jelentette praktikusan, hogy 1973-ban az európai országok, és különösen a két nagyhatalom, Szovjetunió és az Egyesült Államok leültek egy asztalhoz, hogy áttekintsék azt a helyzetet, ami a II. Világháború után bekövetkezett, meg lehetőség szerint meghaladják azt a hidegháborús helyzetet, amiben akkor volt a világ. És ez a folyamat két éven át tartott, amíg 1975. augusztus 1-én a Helsinkiben, a Finlandia palotában 35 ország képviselői, első számú vezetői alá nem írták ezt a záróokmányt. Ugye ez, hogy a dolognak a fontosságát kidomborítsuk, ugye azt tudni kell, hogy ezt egy ország kivételével az összes európai, akkori összes európai
Albánia
ország,
kivétel.
Albánia a nagy kivétel, igen, Enver Hoxha diktatúrája, ami akkor valószínűleg a világ egyetlen egy sztalinista országa volt, már csak egyedül. De az összes európai ország csatlakozott ehhez a záróokmányhoz, és csatlakozott aláíróként az Egyesült Államok és Kanada is. Minden nagy tömb, ugye két nagy tömb állt a fiataloknak, mondom, egymással szemben. Ugye a Moszkva vezette keleti tömb, ami egy világrendszernek is tekinthető volt, amit akkor úgy neveztek, hogy létező szocializmus, és amit nyugaton kommunizmusnak neveztek. És volt a nyugati tömb. Európában akkor már a legtöbb nyugati ország demokráciának számított, nem minden ország akkor még, de legalábbis a demokrácia felé indultak el már a déli államok is, Spanyolország, Görögország, Portugália, amelyek korábban diktatúrák voltak. És ez a két nagy tömb állt egymással szemben, ez a dolog tulajdonképpen a jaltai rendszer, ami a II. Világháború utáni évtizedeket meghatározta, ami arról szólt, hogy van a nyugatnak is egy befolyási övezete, meg van a keletnek is egy befolyási övezete, ezt úgy, ahogy tiszteletben tartják, és a konfliktusok mindig onnan indulnak ki, amikor valamelyik fél, ezt nem tartja.
Kicsit többet
akar. Igen. És akkor...
Még a jaltára csak, hogy a fiataloknak, tehát igen, a jaltai egyezmény, ami jaltában kötetett.
Igen, igen, ez a II. Világháború lezárta előtt az úgynevezett szövetséges államok, tehát a három nagy szövetséges állam, itt a legfontosabb, a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Anglia, kötöttek egy megállapodást, hogy hogyan képzelik el a háború utáni rendezést. Ugye, és akkor itt már kicsit rá is kanyarodunk arra, amiről talán egy fél mondatot mondtam, hogy különböző célokkal ültek az asztalhoz. Ugye a Szovjetunió a II. Világháborúnak a legnagyobb áldozata volt, de a legnagyobb nyertese is tulajdonképpen. Ha a területi növekedését nézzük, meg a befolyási növekedését nézzük, mindenképp a legnagyobb nyertese volt a II. Világháborúnak. Ugye hatalmas területeket foglalt el, a Baltikumtól vett el, Romániától vett el, Bulgáriától vett el, még Magyarországról is elvett, ugye akkor került hozzá a Kárpátalja. De ha pedig még azt is hozzáteszük, hogy a befolyási övezete mennyivel nőtt, akkor tulajdonképpen igen, az Elba vonaláig, egészen a német területekig, a kelet-német területekig ő neki egy közvetlen befolyási övezete volt, Ahogy az Egyesült Államoknak Dél-Amerika a hátsó kertje, az oroszoknak, vagy szovjetunknak, egy előkert, amiben Magyarország is beleesett. Ez azt jelentette, hogy közvetlenül meghatározta ezeknek az országoknak a gazdasági, politikai rendszerét, külpolitikáját, és ő alakította ezekben az országokban a hatalmi kérdéseket.
Még talán annyit, hogy a Varsói Szerződés is megalakul,
amely egy védelmi
a NATO-val szemben.
Igen. Hát ugye legalábbis ugye mind a ketten azt mondták, a NATO is azt mondta, hogy ő egy védelmi szerződés, a Varsói Szerződés is ezt állította. Tehát ez a két világrendszer, amelyik itt Európában egymással farkasszemet nézett, az nem csak egyszerűen egy politikai vetélkedés volt, hanem egy katonai vetélkedés is, és soha nem látott fegyverkezési verseny indult meg a két világrendszer között, leginkább a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, de hát természetesen ezeknek az országoknak a szövetségései között is. És ebben a helyzetben a 60-as években, mert ugye nem csak most bonyolult az élet, hanem a 60-as években is bonyolult volt az élet, ahol egyszerre volt jelen egy enyhülési folyamat, és egyszerre volt jelen a hidegháború, egyszerre volt jelen az, hogy ez a két világrendszer akár közvetlenül egymásnak is ugorhat, ami egyébként, mint kiderült, nem történt meg soha. Tehát ennek a veszélye, meg másrészt, hogy végül is, amit az emberek, akik a második világháborút megélték, tulajdonképpen egy ilyen erkölcsi és életparancs lett nekik, hogy a béke az még mindig jobb, mint a háború. Tehát az emberek, ha attól féltek, hogy ez akár háborúba is fordulhat, és hát valóban a fegyverkezési verseny, ugye itt egy ilyen nukleáris fenyegetéssel egybekötött. Tehát egymással át szembe ez a két rendszer, és katonailag is. És hát a szovjetuniós Kelet-Európa akkor viszonylag jól teljesített gazdaságilag, de azok az erőforrások, amelyek az ilyen állami tervutasításos rendszerekben benne voltak, azok már kimerülőben voltak, és nagy veszélye volt annak, hogyha tovább folyik ez a gazdasági katonai versenyfutás a két tömb között, akkor a keleti tömb az vereséget szenved. Tehát a Szovjetuniónak és a szövetségeseinek az egyik célja az volt, hogy ezt a katonai versenyfutást, ami nagyon sok pénzbe kerül, azt lelassítsa, vagy esetleg
időnyerjen,
pontosan így van. A másik, a Szovjetuniónak az elemi érdeke az volt, hogy azok a rendezetlen határügyek, amelyek tulajdonképpen a II. Világháború óta fönnálltak, azok nyugvópontra kerüljenek, ugye itt bizonyos határokról van szó, ugye a Lengyelország határa, a Németország felé, a két Németország határa. A harmadik, amit a szovjetek vagy Moszkva el akart érni, az volt, hogy szabad kezet, továbbra is szabad kezet kaphasson ezekben az országokban, hiszen az enyhülés politikájának az is lett a következménye, hogy egyre több kelet-európai járt nyugaton, akiket már nem lehetett azzal a maszlaggal megetetni, hogy hát a nyugati kapitalizmus rohad és halad a szakadék felé. Tehát attól lehetett tartani, hogy esetleg olyan típusú népmozgalmak elindulnak, mint 56-ban Magyarországon, vagy 53-ban Berlinben, és ezt szerették volna az oroszok megelőzni. A másik, az meg tulajdonképpen ebben kicsit hasonló, nem kicsit, ebben tehát ez volt a közös nevező a nyugat és az oroszok között, vagy mi köztünk és a nyugat között, hogy valóban nem kívántak egy újabb európai háborút, egy újabb véres európai háborút. Ugye mind a két világháború, a 20. század világháború, világégés az Európából indult ki. És ha az volt a tapasztalat, hogyha van két nagy katonai rendszer, amelynek két nagy katonai rendszer azért jött, egymás ellen jött létre, és ez fűti, akkor azt előbb-utóbb használni fogják. Ez egy volt a félelem. Tehát az oroszok ezt gondolták. A nyugat, amellett, hogy azt gondolta ő is, hogy ne legyen itt háború, ő azt az a megfontolás állt mögötte, hogy az enyhülési folyamat az lehet, hogy kedvezőbb nekünk, mert akkor mi is csökkenthetjük a hadi kiadásainkat, mi is jóléti kiadásokra fordíthatjuk azokat a pénzeket, a gazdasági növekedés. Fölgyorsul, piacot is nyerünk, így van. Láthatóan a kelet-európai országok a nyugati hitelre ácsingóztak, na akkor majd adunk nekik itt nyugati, leszünk, így leszünk, és akkor az majd jó lesz, ők majd jól eladósodnak, és akkor jól fognak alakulni a dolgok. Tehát ez a megfontolás állt mögötte, illetve volt egy olyan dolog, ami Kelet-Európában nem volt, hogy a Nyugat-Európában, mint demokráciákban volt közvélemény. És a közvélemény az nagyon, nagyon enyhülés párti volt.
Érthető
okokból, mint ahogy most is. Most igen. Is ugye úgy mondta,
senki
nem akar háborút, valóban. És a nyugati közvélemény is afelé hajtotta a nyugati kormányokat, hogy egyezzenek ki az oroszokkal. És akkor ez a záró értekezlet végül is elvezetett 75. augusztus 1-ig, ahol mindenki szépen odaült az asztalhoz, és aláírta ezt az európai biztonsági és együttműködési értekezletnek a záró okmányát.
Egy picit beszéljünk erről a 10 pontról, amit ti is a honlapotokon hoztok, amiben van sok teljesen világos és érthető,
igen,
de van néhány olyan elem, ami homályos, és szerintem magyarázatra szorul. Például az teljesen világos, hogy az államok területi épsége az egy elvárás, de azt mondja, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok. Na most az alapvető szabadságjogok az nem egy per definíció. Tehát ez arra...
Hát ez valóban egy olyan típus, amit ez az alapvető szabadságjogokat nevezik politikai jogoknak is. Az, hogy például ebbe benne van azt, hogy az ember szabadon választhasson, és szabadon indulhasson a politikai versengésben is. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt azok a kelet-európai országok is aláírták, ahol 1945-47, mondjuk így, után biztosan nem volt szabad választás. De ennek a hatása, ennek az aláírásnak a hatása lesz majd 1985-ben a Magyarországon, ahol egy nagyon furcsa, ilyen kétélű módon bevezetik a kötelező kettős választás, hogy minimum két jelöltnek kell elindulnia egy-egy választókörzetben. Ez ennek éppen ennek a Helsinki záróokmánynak a
mondjuk egy kicsit túra is ez az alapvető szabadságjogok, szóval ezt azért lehet így
persze,
is úgyis amúgy
persze,
lehet tenni, elvenni.
Ez egy nagyon érdekes, ha megnézzük a sztálini alkotmányokat, amelyek mintául szolgáltak ezeknek az úgynevezett népköztársasági alkotmányoknak, így a magyarnak is, benne van minden alapvető jog. Igen, a tiszteletben tartjuk az emberi méltóságot, stb.
Néha kóholunk vádat.
Igen, de ez nincsen benne, csak az, hogy mennyi. De ezek mind deklaráció szintű kijelentések. Tehát nincs mögötte egy jogrendszer, amely garanciát adna az állampolgárnak, vagy a polgárnak arra, hogy ezeket a jogokat kikényszerítse. Mert ugye mindaddig persze, addig beszélhetsz, amíg azt mondod, amit én. Ugye így viszont. A legizgalmasabb mindig az, amikor konfliktusba kerülünk a hatalommal. És ugye a nyugaton ott egy elfogadott dolog volt, hogy a polgár akár konfliktusba is kerülhet a hatalommal. ugyanazokról, nagyjából ugyanazokról a dolgok, szintről indul el, ahol majd a végül egy bíróság fog dönteni. Na, ez Kelet-Európában nem volt így.
Pillanatra még ide, itt maradjunk itt, hogy nem lehetett ezt, hogy mondjam, jobban definiálni, mint hogy alapvető szabadság jogok. Tehát jött mondjuk a keleti blokk az itt tiltakozott volna, vagy...
Hát igen, az ugye ez egy diplomáciai egyezmény két szemben álló világrendszer között. Tehát itt patika mérlegen folytak az egyezkedések, és így is, amit te mondasz, a nyugati kritikusai ennek a dolognak akkor 1975-ben éppen azt mondták, hogy hát ezek, ugye ez a 10 alapelv, amit itt most emlegetünk, abból az egyik, az emberi jogok alapelve. Tehát, hogy ez a 10 alapelv, ez leginkább az oroszoknak kedvez, mert például arra hivatkozva, hogy békés egymás mellett élés, meg arra hivatkozva, hogy
szuverenitás,
egymás belügyeibe nem szólunk bele, majd most aztán szabad kezet kaptak ahhoz, amit eddig is csináltak, vagy majd most még rosszabbakat tudnak ennek örve alatt tenni. De nem, mert egyrészt létrehozott az egyezmény egy ilyen utánkövetési rendszer. Tehát nem annyi volt, hogy aláírták, és aztán
ez jó. Ez az EBE, amire...
Igen, akkor még EBE-nek nevezték, Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet. Ugye az első volt ez a Helsinki, és aztán utána időközönként nagy ilyen értekezleteket tartottak. A második például Belgrádban volt. És utóértekezleteket tartottak bizonyos témákban is, nagyon fontos témákban. Például Budapesten is volt, és az a külügynek, az akkori külügynek a nagy sikere volt, hogy ide Budapestre sikerült elhozni a kulturális fórumát, ennek a Helsinki folyamatnak a kulturális fórumát, ahol úgymond kulturális kérdésekről hónapokon át egyeztettek nyugatiak és keletiek egymással. De miért is mondtam én ezt neked, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy nem egyszerűen deklarált valamit ez a záróokmány, és aztán rábízta, hogy lesz, ami lesz, hanem hogy volt egy utánkövetési, ahol volt egy számonkérési folyamat. De még ez sem lett volna elég, hanem az volt ebben a Helsinki folyamatban a döntő, hogy ezeket nem csak az államok vették komolyan, hanem a polgárok is komolyan vették. Sőt, az az igazság, hogy 1970-es években a polgárok ezt komolyabban vették. Méghozzá nem is akárkik, hanem Moszkvában akkori ellenzékiek megalapították 1976, azt hiszem májusában, a moszkvai Helsinki csoportot, amely nem mondott semmi más, csak annyit, hogy hát ha a Szovjetunió, ami pártvezetésünk, aláír Leonid Brezhnev és csapata
személyesen,
igen, aláírta ezt, és garanciát vállalt arról, hogy itt a Szovjetunióban így fogunk ezentúl élni, hát akkor lássuk, akkor mi most akkor élünk ezekkel a szabadságjogainkkal, leírjuk, hogy mi történik a vallási kisebbségekkel, leírjuk, hogy mi történik az etnikai kisebbségekkel, útlevelet akarunk, amivel lehet nyugatra utazni, szabad szervezkedést akarunk, hogy megszervezhessük magunkat, ha még ezek nem is nyíltan politikai ellenzéki szervezeteket, de legalább megszervezhessük magunkat ilyen-olyan ügyek mellett, mondjuk környezetvédelmi ügyek mellett, stb. Na és erre persze úgy reagált a Szovjetunió, ahogy eddig mindig is szokott. Szóval ezeket az embereket börtönbe zárta, kényszermunkatáborba vitte, illegalitásba kényszerítette, vagy elüldözte hazájukból, emigrációba kényszerítette, de ennek a moszkvai Helsinki csoportnak az rendkívül fontos volt a hatása a Helsinki folyamat szempontjából, mert egyrészt maguk a nyugati hatalmak is a homlokra ütöttek, és azt mondták, hogy jé, hát ez tényleg, ezt így kell csinálni, ezt komolyan kell venni. Ezek mellett ki kell állni, ezek mellett a szervezetek mellett, civil szerveződések mellett. Másrésztről egy mintát adott a többi kelet-európai országnak. És akkor alapult meg több ilyen Helsinki alapú szervezet, amelyeket nem is mind hívtak Helsinkinek, mondjuk a legismertebb közülük a Karte 77, az úgynevezett, tehát ez a csehszlovák, akkor még volt csehszlovák.
Igen.
Csehszlovák kezdeményezést, amit több tízezer ember aláírt a Karta 77-et, és ennek aztán a folytatása lesz majd Lengyelország. Ugye Magyarországon ez egy viszonylag kis kör volt a demokratikus ellenzék, de az is nagyon sokat hivatkozott a helsinki elvekre és a helsinki záróokmányra. Ugye én jó viszonyt ápolok a Kőszeg Ferenccel, aki a Magyar Helsinki Bizottság alapító elnöke. Sok éven át dolgoztam vele, és kérdeztem is, hogy Ferit, hogy vajon, hát legalábbis a 70-es, 80-as évek fordulóján nem merült-e föl, hogy hát valamilyen helsinki csoport, vagy helsinki bizottság itt Magyarországon is alakulhatott volna, és azt mondta Feri, hogy hát nem nagyon volt ennek értelme, mert ugyan több szervezet volt, a SETA, a beszélőkör, a nem tudom, de gyakorlatilag mindegyikben ugyanazok az emberek voltak, tehát nem nagyon volt ennek értelme. Ugye a 70-es évek még a kádárizmus siker évtizedének számít, különösen az eleje. Tehát az emberek, a társadalom, a magyar társadalom, különösen 56-ra visszanézve azt gondolhatta, hogy hát ez egy sikeres konszolidáció, a kádári konszolidáció, nem kell itt ugrálni, heveskedni, nem kell itt olyan szabadságjogokat követelni, mint ami nyugaton van, mert egyrészt a fejünkre koppintanak, úgyse kaphatjuk, másrészt meg nem akkora baj itt Magyarországon.
Hát akkor már.
Igen. Tehát, hogy ez állhatott mögötte. De mondom, azért voltak olyan kelet-európai országok, ahol ez a helsinki mozgalom egy tömegmozgalommá vált. Lengyelország, Csehszlovákia, ezek közül a
legnagyobb. Lengyelországban aztán még ez hullámzott
aztán, is. Igen. Hát ha például megnézzük a szolidaritást, akkor ők gyakran hivatkoznak a helsinki záróokmány által adott például a szabad szervezkedés jogára, amire alapult meg a szolidaritás, és tulajdonképpen kényszerítették a hatalmat 1980-81-ben, hogy leüljön velük tárgyalni. Aztán persze ott is ugye meg lett a hadiállapot, ami ugye mindent visszavett, amit sikerült 81-ben elérni, de
azért ez is egy nagyon fontos minta volt.
Persze, tehát,
persze. Hogy itt azért ébredeztek akkor nálunk persze. is, meg
egyébként. És akkor hadd mondjak még egy persze. dolgot, hogy a nyugati országok, amit mondtam, hogy homlokukra ütöttek, hogy ennek van értelme, és akkor a nyugati országokban nagyon sok helyen nem is civilek alapították meg a helsinki bizottságokat, hanem az állam hozta létre. Például a legjelentősebb, az Egyesült Államoknak van egy helsinki bizottsága, azon szoktam röhögni, amikor ugye rosszakat akar mondjuk a kormány sajtó írni a helsinki bizottságra, és akkor elkezdik szapulni az amerikai helsinki bizottságot, de az amerikai helsinki bizottság a kongresszusnak az egyik bizottsága. Egy paritásosan, tehát a demokraták, meg a republikánusok paritásosan összeálló parlamenti bizottság, egy nagyon nagy tekintély, nagyon nagy fontos.
Van erre még más példa?
Igen, vannak olyan országok, ahol egy parlamenti bizottság van. Vagy vannak olyan országok, ahol az állam is ott van benne, meg a civilek is.
Ez egyébként zseniális, mert megkerülhetetlen a dolog így.
Igen, tehát, igen.
Magyarországon igen. most, hogyha igen. akarom, ti mutatok, amit akartok, aztán igen. lesz, ami lesz.
Igen.
De
igen,
hogyha igen. ez egy országgyűlési bizottság hát lenne, igen. akkor
igen,
mindjárt más lenne.
Hát igen, ezzel szoktam mondom röhögni, hogy mond valami kemény, kritikus megjegyzése, vagy ilyen határozata van a Helsinki Bizottságnak mondjuk a magyar kormány ténykedéséről, azt úgy próbálják, mintha ez egy ilyen sorosista klik lenne, mikor szó persze, nincsen
hát
erre.
A gyerekek igen. itt pattognak.
Igen. Ja. De összefoglalva, tehát a 75-ös aláírás után egy ideig eltartott, de még viszonylag rövid ideig tartott, de eltartott, amíg a kormányok ráébredtek arra, a nyugati kormányok, hogy ebben mekkora lehetőség van, és hogy támogatni kell a kelet-európai civil kezdeményezéseket, mert azok azt az ügyet képviselik, ami a Helsinki Egyezményben le van írva.
Itt még egy pontra kitérnék, hogyha megengedett, uh-huh. hogy itt a 8-asban a népek egyenjogúsága, a népek alatt mit ért?
Igen, mert... ez a népek egyenjogúsága, itt egyébként ez, amit úgy hívnak a diplomáciában, hogy szuverén egyenlőség elve, ez azt jelenti, hogy mindenki, minden ország, praktikusan minden kormány, vagy a népet képviselő állam eldöntheti azt, hogy milyen szövetségi rendszerhez akar tartozni. Uh-huh. Tehát ez, amit tulajdonképpen az, most az orosz-ukrán háborúban az oroszok ugye elvitattak Ukrajnától, mert Ukrajna egyrészt kijelentette, hogy szeretne az Európai Unió tagja lenni. Ugye ez még azelőtt, a háború előtt, és akkor ugye ez egy...
Kérdés, hogy mikortól számoljuk a háborút, mert 15-től kezdődik.
Hát így van. Tehát ez az egyik volt, a másik, a háború óta pedig azt mondja, hogy na jó, hát akkor meg én a NATO-hoz is szeretnék csatlakozni. Ugye ezt az oroszok vitatják. Na ugye a Helsinki záró okmány, ez is mutatja, hogy az oroszok féle háború, tehát az oroszok által indított rablóháború, mostani ukrajnai rablóháború, az gyakorlatilag minden ponton ezt a 10 Helsinki elvet megsérti.
Igen, és az, tehát egy, most nem is tudom, hogy ezt hogy fejezem ki, csak ez egy érzés, hogy hát azért fontos, hogy ezt megteheti, mert ez gyengül. Tehát, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az EBSZ-nek például semmilyen jogosultsága nincs arra, hogy azt mondja, hogy akkor na itt álljon meg.
Hát, na igen, ugye, hogy ezekhez az 75-ben is, a 70-es években is a legnagyobb kihívás Moszkva jelentette, ma is ennek a Helsinki folyamatnak a legnagyobb kihívást ma is Moszkva jelenti. Valóban az EBSZ-nek nagyon puha eszközei vannak, de ilyen értelme vannak eszközei. Az is egy érdekes dolog, hogy miközben egyértelmű, hogy a Helsinki zárókmányt sorozatosan
minden ponton.
Tényleg végigmegyünk rajta, akkor minden ponton megsértő Oroszország, hogyan lehet még tagja ennek a díszes társaságnak? Hogyan
a kérdés, hogy ebből lehet-e kizárni, ugye az EU sem.
Még soha nem történt meg,
megtörténhetne?
Elvileg megtörtént. De ugye ez pont ezért
talán... tovább gyengíti a dolgot, mert így legalább...
Hát, hogy ez egy ilyen rókafogtacsuk a helyzet, hogy ugye ezt arra találták ki, hogy az egymással szemben álló országoknak legyen egy fóruma, ahol valamiféle egyeztetés folyik. Na most itt a nagy kérdés, hogy egy olyan szereplőt, aki fölrúgja ezt az asztalt, még ott akarunk-e tartani az asztalnál, vagy azt mondjuk, hogy nem. Egyelőre az van, az látszik, hogy mi például az Európa Tanácsban már Oroszországnak nincsen tagsága, addig itt az EBSZ-ben még megmaradt a tagsága, és ezekkel a puha eszközökkel, amik most már jóval puhábbak, ugye már egy háború folyik.
Igen,
hogy tehát itt már inkább a fegyverek beszélnek. Tehát, hogy ezekkel a puha eszközökkel tudják, vagy tudnák, vagy tudni szeretnék segíteni a megbékélési folyamatot, azt, hogy hát hagyják már békén Ukrajnát, ugye, praktikusan.
A honlapotokon van egy nagyon erős kijelentés, ami nagyon a szívemből szól, de mondjuk az indoklást kívánom, mindjárt várok tőled, hogy... Tehát azt mondja, hogy az aláírás óta tartó Helsinki folyamat egyértelművé tette, hogy erős civil társadalom nélkül az európai béke is veszélybe kerül, az emberi jogok megsértése pedig nem tekinthető belügynek, amit a szuverenitási ügyekkel el lehetne leplezni. Az utóbbi teljesen érthető. Az nem. Igen, tehát ez tény. De hogy meg kéne ezt indokolni, hogy ha gyenge a civil társadalom, akkor miért veszélyezteti az európai békét?
Uh-huh. Ugye itt van, visszatérek újra az orosz példára. Ugye akkor kezdett magához térni az európai közvélemény, hogy az orosz birodalmiság az veszélyt jelent az európai biztonságra és együttműködésre, amikor azt hiszem, hogy 12-ben Dél-Oszétiát és Abháziát megtámadta Oroszország, aztán utána megtámadta Grúziát is, megtámadta Ukrajnát is, ugye kétszer is, a Krímet elfoglalta, annektálta.
Hát ráadásul, bocsánat, de hogy Ukrajna szuverenitását külön egyezmények is.
Pontosan, biztos, igen.
Tehát hogy nem csak ez. Erről van szó.
Igen, például olyan kettős egyezmények is, meg nemzetközi, igen, budapesti memorandum. Tehát